lelki immun erősítő beszélgetést halljátok. Beszélgető partnereink: Garai Dóra pszichológus és családterapeuta, Tusor Lilla klinikai szakpszichológus és Gallus Edit mentálhigiénés szakember és családterapeuta.
Sziasztok, Edit vagyok. Ma én vezetem a témát, ami az önismeret, és ennek fontossága, és szerencsére itt van velem Lilla is, és Dóri is.
Sziasztok!
Arra gondoltunk, hogy most erről beszélünk, hiszen talán az egész életünkben az egyik legfontosabb az, hogy jól ismerjük magunkat, és arra gondoltam, hogy pár szót mondok erről, tényleg nagyon keveset. Tulajdonképpen az önismeret nem más, mint saját magunkról alkotott kép, de talán a legfontosabb az, hogy ez egy reális kép legyen. Azért fontos, hogy reális legyen, mert ha alulra helyezzük a mércét, akkor bizony nem elmarad a sikerélmény. Ha viszont nagyon magasra, akkor valószínűleg csalódottak leszünk, hogy nem sikerült teljesítenünk a kitűzött célt. Ha reális tehát az önképünk, akkor könnyebben tudunk dönteni, tudatosan választani az elérhető lehetőségek közül, és így talán esélyünk van arra, hogy elkerüljük a kudarcot és a sérülést. Nagyon fontos, hogy a határainkat is meg kell húzni méghozzá jól. Úgy, hogy meg tudjuk magunkat védeni akkor, amikor esetleg valamilyen bántás érhet minket, de olyan határt kell húznunk, hogy ne zárkozzunk el a külvilágtól, hiszen az elvesz minket. Nagyon fontos, tulajdonképpen azt gondolom, hogy az önismeret semmi más, mint az, hogy kiszámítható legyek magam számára, tudjam, ismerjem az erősségeimet és gyengeségeimet. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos téma, nekünk szervát ültetetteknek is, és tulajdonképpen ezt kérdezem Lilától és Dóritól, hogy vagytok ezzel, mi a véleményetek, mi a tapasztalatotok, hogy könnyebb dolgozni, mert azon nagyon szép munka az, hogyha megsegítjük valakinek az önismeretét. Hogy vagytok ezzel?
Az jutott eszembe most, ahogy hallgattalak Edit, hogy olyan, mint amikor az ember először találkozik önmagával a tükörben, és bemutatkozik annak, akit ott lát, hogy amikor ezek a határok és ez az ismeret saját magunkról, ez torz, vagy el van csúszva, vagy esetleg nincs, vagy alig van meg, akkor az nagyon-nagyon sok szenvedést tud okozni, mert folyamatosan olyan elvárások elé állítjuk magunkat, ami nem ránk van méretezve, olyan címkéket, olyan ítéleteket ragaszthatunk magunkra, amivel megkeserítjük a saját életünket, még hogyha növekszünk ebben az önismeretben, és nyitottak vagyunk arra, hogy megnézzük, hogy kik vagyunk valójában, akkor ki tudunk alakítani nagyon jó kapcsolatot saját magunkkal, ezáltal a világgal. Viszont ehhez, ahogy te is mondtad, így a gyengeségeinkkel, meg az erősségeinkkel is jó tisztában lenni. És én azt látom, egyébként talán lehet azt mondani, hogy főleg a fiatalabb kliensek körében, hogy ez az önismeret, vagy hogy így az indulás az önismeret útján, ez sokszor ilyen nehézkes, mert nagyon-nagyon ragaszkodnak sokan ahhoz a képhez, amit szeretnének magukról hinni. És hogy talán idősebb korban egy picit könnyebb, mert a sok tapasztalat, a sok minden jó és rossz, ami ér minket így a korral, az valahogy így elfogadtatja velünk azt, vagy könnyebben elfogadtatja talán, hogy milyenek vagyunk igazából, mert hogy ott van az, hogy igen, tudom, hogy például ezt a betegséget én így kezeltem, így és így csináltam valamit a házasságomban, a munkámban. Tehát, hogy mindenképpen azt gondolom, hogy fontos hozzá a tapasztalat, meg fontos hozzá ez a nyitottság, ami az elején még lehet, hogy nem annyira van meg.
Én annyiban csatlakoznék hozzád, Lilla, megedít, hogy az erősségek, gyengességek, meg a személyes tulajdonságainknak az ismerete mellett szerintem, vagy amit én tapasztalok, hogy a szükségleteimnek a felismerése, mert ezek változnak az életkorral, egy kapcsolatban belül is, de hogy önmagában is másra vágyok 20 évesen, mint 40 évesen, másra vágyok mondjuk egészségesen, mint egy beteg beteghelyzetben, vagy egy betegségből gyógyulva átértékelődhetnek ezek a dolgok. És ez nagyon fontos szerintem ebben is a tudatosság, hogy a saját szükségleteimet felmérjem. És még egy a működésmódjaim, de ez egy kicsit kapcsolódik az előző témához is, hogy hogyan, hogy egy-egy helyzetre hogyan tudok reagálni, és hogy ha tudom magamról például, hogy én egy indulatosabb alkat vagyok, és gyorsan behergelődök egy szituációban, akkor hogyan tudom ezt megelőzni, hogy ne veszekedjek mindenkivel, vagy hogy ezt a működésmódomat kontroll alatt tudjam tartani. Szóval az önismeretnek biztos, hogy nagyon fontos része a tudatosság, és ez is egy múltkori alkalomnak a témája volt, hogy felismerjem, ráismerjek, és azt is megismerjem, hogy, vagy fölismerjem, hogyha ezek változnak, ezek a dolgok az életem során. Akkor tudom kifelé jól mutatni, hogy én hogy állok az élethez, hogy állok a másik emberhez, hogy állok a betegséghez, és akkor tudnak mások is hozzám egyértelműbben kapcsolódni.
Nagyon fontos, amit mondtok, mert azt gondolom, hogy a munkánk egyik legfontosabb része az, hogy megsegítsünk valakit, ahhoz segítsünk, hogy reálisan tudja látni magát. A munkától kapcsán mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban? Hogy hogy megy ez, hogy nagyon fájdalmas ez az út, amit mondtál te is, Lilla, hogy bizony idősebb korban talán könnyebb belenézni ebbe a tükörbe, de hogy mit gondoltok erről?
Hogy nekem sokszor merül föl segítő szakemberként az a helyzet, amikor én úgy érzem, hogy már tudom, mi a megoldás, de hogy a kliens, a másik oldalon álló ember, aki éppen az önismeretében alakul most, hogy ő még nem jut el arra a felismerésre, vagy egyáltalán nem jut, mert másfajta felismerésre jut, és hosszú idő volt, még akár a saját életemben megtanultam, akár ebben a kliens segítő viszonyban, hogy a valóságban nagyon sok választási lehetőségünk van, de hogy belülről mi a reális, hogy belülről mi az, amit meg tudok ugrani. Tehát vannak olyan élethelyzetek is, szerintem ez is valahol egy bölcsesség, vagy hosszú idő után jutunk el odáig, hogy tudom, hogy ebben nekem változnom kellene, de nem tudom megtenni, nem tudom, tehát minden erőfeszítésem ellenére erre képtelen vagyok. És hogy hol van az a határ, Edith, amit te is említettél, ameddig én magamban tudok változást előidézni, ami miatt meg tudok, erőfeszítést tudok tenni. És nyilván vannak olyan helyzetek, amikor meg tudok ugrani a lépcsőfokokat, amit nem is gondoltam magamról. Volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki ilyen nagyon vad vidékekre járt túrázni, de olyan kalandos helyekre, hogy oda már ember nem is jutott el, vadállatok, dzsungel, nem tudom, és nem tudom hány nyelven beszélt, ilyen halandzsa nyelven, vagy nem tudom, hogy így útközben ráragadt, de nem mert elmenni a Rigó utcai nyelvvizsgára. Tehát, hogy ő számára az volt a stressz, és hosszú idő volt, mire meg tudta ugrani, meg tudta lépni ezt a lépést. Szóval látszólag olyan furcsának tűnik ez, hogy egy nyelvvizsgát valaki nem mer megugrani, nem mer neki menni, de hogy mi az, amire vissza akarok itt kanyarodni, hogy mi az, ami belsőleg lehetséges. Ez is az önismeretnek a része. És egy bölcsesség, mire eljutunk odáig, hogy mi az, ami hozzám tartozik, még akkor is, ha rossz vagy, szóval, hogy nem annyira a szerencsés működésmód, és mi az, ami tudok változtatni.
Az én tapasztalatom ezzel kapcsolatban az, hogy ami a leginkább ellen dolgozik annak, hogy belevágjon valaki, vagy elmélyüljön az önismeretbe is, hogy ezt használja az életében, az a szégyen, ami egy borzasztóan mérgező dolog, és amikor elkezdünk magunkkal ismerkedni, és bizonyos dolgokkal kapcsolatban ilyen igazán erős, mélyreható szégyent érzünk, akkor ettől könnyű megijedni, és könnyű, vagy hát nem könnyű, baromira nehéz azt mondani, hogy akkor nem biztos, hogy én így ebben még mélyebbre szeretnék menni. És én sokszor hallottam például, amikor transzplantáltakkal beszélgettem, vagy krónikus betegekkel, hogyha volt a műtéteknek a orvosi kezelések során bármikor olyan időszak, amikor esetleg gyengeséget mutattak, vagy vagy nem voltak annyira erősek, akkor szégyelni kezdték emiatt magukat például. Csak hogy így az, hogy ez így nagyon, nagyon fontos a mi munkánkban, meg így azt gondolom, hogy nem csak pszichológusként, hanem minden embernek, hogy figyeljen oda, hogy tulajdonképpen a szégyen az egy ilyen parazita érzés, és hogy nem szabad engedni neki az önismeret útján, hanem fontos az, hogy észrevegyük, hogy ez valószínűleg egy múltbeli dolog, tehát lehet, hogy régen a családunkban nem volt szabad akár gyengének lenni, vagy megszégyenítettek minket bizonyos dolgok miatt, de hogy nagyon fontos tényleg belenézni a tükörbe ahhoz, hogy aztán utána jól tudjuk használni ezt a tudást.
Úgy nagyon kapcsolódik számomra még ehhez a szégyenérzethez az attól való félelem, hogy nem vagyok szerethető. Nem vagyok szerethető betegem, transzplantáltam, kvázi csökkent értékűen, sokan így élik meg ezt a helyzetet, és ez biztos, hogy gyerekkorunkban alapozódott meg ez az érzés, hogy nekem valamilyennek lennem kell ahhoz, hogy szerethető legyek, és nekem ehhez kapcsolódik különben a szégyenérzés is, vagy itt van valahol, itt kapcsolódik össze a gyerekkorunkba. És talán egy jó segítő, és most nem csak szakmai segítőre gondolok, hanem barát, családtag, vagy a minket szerető pár, az pont azt a biztonságot és azt a szerető hátteret, feltétel nélküli szeretetet tudja adni, amiben el tudom magamat fogadni, el tudom magam fogadni a betegségemmel együtt, vagy a transzplantációval együtt, és nem érzem magam egyedülinek, vagy hogy képes leszek arra, hogy merjem magam felfedezni ebben az új helyzetben is, amit például a betegség hoz.
Ehhez nagyon tudok csatlakozni, mert nagyon tetszett az a mondat, valakitől hallottam, hogyha igent mondasz valakinek, ne felejtsd, nehogy nemet mondjál magadnak. És azt gondolom, hogy gyakran van, hogy valahogy elfeledkezünk magunkról, csak azért valóban, hogy szerethessenek minket, értékesnek érezzem magam, és az a tapasztalatom a munkámban, hogy gyakran cserben hagyjuk magunkat. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon ártó dolog. Én úgy vettem észre a munkámban, a párkapcsolatomban is, hogy az, hogy valaki engem cserben hagy, az is fájdalmas. De ha magam hagyom cserben, azt gondolom, hogy az a legnehezebb, hiszen akkor valahogy az önbizalmamat is elengedem, az önismeretem is sérül, és sok mindent megteszünk azért, hogy megkapjuk a szeretetet. És azt gondolom, hogy egy kiművelt, kiérlelt önismeret talán képessé tesz arra is, hogy ne rendelődjünk alá. És a másik, ami nagyon fontos, hogy a másik tapasztalatom, hogy ahogy csak döbrögi, háromszor veri ezt vissza, ha én magam megcsalom, sajnos legtöbbször a másiknak tulajdonítom, és valahogy ő kapja vissza tőlem, és hát nyilván ez a kapcsolatokat nem segíti.
Ez jutott még eszembe erről, hogy ne rendelődjünk alá, és ne is kerüljünk senki fölé. Szóval, hogy egyenrangú kapcsolatokat tudjunk ápolni, ez is valahol az önismeretnek egy jó önismeretnek az alapja, hogy nem akarok más szerepbe kerülni, vagy nem akarok uralkodni mások felett.
Eszembe jutott az egyik legfontosabb és emlékezetesebb pillanatunk veled, Edit, amikor egy kolléganőmmel voltam, és egy konferencián összetalálkoztunk veled, és éppen egy előadás ért véget, amin ezzel a kolléganőmmel bent ültünk, és amikor a büfében összetalálkoztunk, akkor panaszkodtunk, hogy hát ez így mennyire szörnyű volt, és így fölösleges volt, és időpazarlás, és hogy egyáltalán, és ilyen csodálkozó tekintettel így ránéztél, és megkérdezted, hogy miért maradtatok bent? És ez azért volt ilyen borzasztóan fontos pillanat, és így azt gondolom, hogy az önismeretnek egy nagyon-nagyon fontos pontja ez is, hogy amikor a saját magunk megcsalásával kapcsolatban, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy a felelősség, a döntés valójában a saját kezünkben van, de nem vesszük észre, vagy nem látunk rá, vagy nem szeretnénk rálátni, és ezért így másokat hibáztatunk, akár családban, vagy egy munkahelyen, vagy bármilyen rendszerben. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk ezen a konferencián senki nem kötött minket le a székre, hogy mi így végigüljük azt a 3/4 órát. Mégis nagyon erősen hibáztattuk az előadókat, vagy a szervezőket, hogy hát hogy lehet így elrabolni a mi időnket, holott mi magunk raboltuk a saját időnket. És nekem is, meg a kolléganőmnek is ez egy ilyen nagyon fontos mementó volt, és azóta ilyen szállóigevó lett köztünk, Editnek ez a mondat, hogy nekem erre nincs időm.
Ebben szerintem az is benne van, hogy ez egy nagyon ambivalens helyzet, amit elmondasz, mert hát arra nevelnek, hogy például egy konferenciát szépen üljél csendben végig, hogy illik így vagy úgy viselkedni, és akkor azt is tudjuk, hogy az önismeret az tulajdonképpen a külső fontos más emberek, először a szüleink, aztán a barátaink, szerelmeink visszatükrözéséből alakul majd ki, meg a saját tapasztalatainkból, önmagunkról való tapasztalatainkból, de hogy ehhez tényleg kell a gyerekkorban az a feltétel nélküli szeretet, amivel meg tudom hallani az én belső hangomat, hogy nekem nem jó ez a konferencia, vagy nem jó ez a helyzet, amiben vagyok. És még akár azt is, vagyok annyira erős, bízom annyira önmagamban, hogy tudjam azt mondani, hogy bár általában illik végigülni, vagy ha már itt vagyok, akkor nem tudom, vagy illik így vagy úgy viselkedni, de nekem itt a határom, én ezt tovább nem szeretném. Szóval, ha feltétel nélkül szeretnek minket így gyerekkorunkban, akkor meghalljuk a saját hangunkat, mert akkor nem nyomjuk el a másik érdekében, a másik szeretetének az érdekében, és akkor felnőttként is sokkal könnyebben tudjuk ezeket az ambivalenciákat úgy felvállalni, meg megélni, hogy se a másikat nem hibáztatom, se magamat nem. Hanem tudom, hogy mik az én, biztosan az én belső értékeim, hogy mik azok az iránymutatók, amiket ilyen felemás helyzetekben követni szeretnék. Ez jutott még eszembe.
Hát
sokszor
itt
vagyunk jelens helyzetben, igen.
Itt fontos, hogy mit teszünk meg azért, hogy a vért vagy valós szégyenérzetet elkerüljük.
Mm-hmm.
Például, amikor egy ilyen helyzetben fölállunk, és azt mondjuk, hogy ezt köszönöm, nem. Mm-hmm.
Az jutott még ezzel kapcsolatban eszembe, hogy olyan természetes nekünk, nyilván ezt is súlykolják belénk, hogy az elménket bővítsük, hogy tanuljunk, hogy ismereteket szerezzünk, hogy okosodjunk, mert hogy akkor többre visszük, jó munkánk lesz, jó fizetőállásunk, stb. Stb. És olyan, mintha valahogy az, hogy magunkkal is foglalkozzunk, a lelkünket is ápoljuk, akár igen, az önismerettel, az valahogy még, vagy már, vagy nem tudom, valahogy nem olyan elismert. Persze, ahogy mondtad, Lilla, nagyon fontos, hogy hát azért állandóan tükörrel közlekedni, és mindig látni magamat, az nem mindig szerencsés, de hogy mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jól el tudjunk igazodni a világban, a kapcsolatainkban, mégis azt gondolom, hogy elképzelhetetlen, hogy azért a lelkünkkel is foglalkozzunk, és önismeretre, jó önismeretre tegyünk szert. Hogy vagytok ezzel is tényleg a munkátokban, hogy tudnak változni az emberek, hogyha valamire rálátnak, mi a tapasztalatotok?
Azt hiszem, hogy a terápiás folyamatban ez egy hosszú út, ez mindenkinél más a hosszúság, hogy mikorra jut el az ember odáig, hogy rádöbben egy működésére, vagy egy helyzetet elkezd tudni más keretben látni, és ettől új felismerései lesznek. De ez még csak egy, tehát az önismeret egy nagyon fontos dolog, de ez az első lépés ahhoz, hogy elkezdjek tudni majd másképp működni. És az én terápiás tapasztalatom az, hogy egy ilyen nagyon intenzív, mondjuk heti találkozások mellett, és nyilván függ a terápiás módszertől is, meg a célkitűzésektől is, de hogy szóval én azt gondolom, hogy egy negyed év biztos, hogy kell, hogy igazán, sőt, van olyan helyzet, amikor sokkal hosszabb idő kell ahhoz, hogy megértsene az ember magából valamit, és ahhoz, hogy változtatni is tudjon ezen a működésmódon, vagy ezen a tulajdonságon, az pedig még hosszabb idő. Szóval ez valóban kitartást igényel, és egy jófajta viszont saját magunkon, mert magunkkal vagyunk összezárva egész életünk során. Ebből nem tudunk elválni, nem lehet kiszállni, illetve egy módon, de azt inkább nem ez a cél, hanem hogy jó kapcsolatunk legyen saját magunkkal. De hosszú, hosszadalmas, és egész életen át tartó. Szóval ez nem csak a kamaszkornak a feladata szerintem, hanem folyamatosan tanulunk magunkról, mert az egyes élethelyzetekben új viszonyulásmódokat kell kiépítenünk. Hát tulajdonképpen ez az Erikssoni gondolat, hogy nem csak gyerekkorunkban fejlődünk, hogy minden változás, fejlődés a maga módján. És ezt hogyha erre nyitottak vagyunk, akkor minden életszakaszunkban és minden nehézség közepette is tudunk megélni pozitív dolgokat, meg új minket tehát izgalmas dolgokat, kihívásokat.
Az jutott eszembe, hogy sokszor panaszkodnak nekem másokra, mert olyan szörnyű a főnököm, a kollégám, a gyerekem, a férjem, és akkor, ha nem ilyen nagyon közel is, nem feltétlen megoldandó a kérdés, és kicsit én magam, persze ki vagyok én, hogy eldöntsem, de nem tartom olyan súlyosnak, akkor mindig azt mondom nekik, hogy kedvesem, hát milyen nehéz neki mindig magával kell lenni, nekem meg most csak fél órát kell vele eltöltenem, Istenem. És ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy igen, magammal viszont mindig együtt kell lennem. És nekem azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az, hogy igyekezzek úgy cselekedni, és nem mindig sikerül persze, hogy a valóságos tükörbe is bele tudjak nézni este, mert azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, és ha meg nem megy, akkor pedig megpróbáljak minél hamarabb helyre tenni egy kapcsolatot, akár bocsánatot kérni, akár elismerni, hogy hibáztam, de az azért fontos, hogy tényleg este, amikor levesztük az áracot, a sminket, ha egyáltalán van rajtunk, akkor bele tudjak nézni, és azt tudjam mondani, hogy oké, ezért ez a nap is rendben volt.
És még egyet szeretnék hozzáfűzni, hogy az önismeret az egy tanulási folyamat, és mint minden tanulási folyamatnak része a hibázás, részei a zsákutcák, és ahhoz a szeretnék kapcsolni, amit mondasz, Edith, hogy nem mindig sikerül úgy viselkednem, ahogy szeretnék, vagy ahogy a belső értékeim diktálnák, vagy elcsúszom egyes helyzetekbe. És nyilván az embert ilyenkor nagyon bántja, vagy sokszor sokáig zakatol bennünk, hogy miért így csináltuk, miért ezt mondtuk, miért úgy viselkedtünk, és beleragadunk ebbe az önmarcangolásba, vagy önhibáztatásba. De ha úgy tudunk erre tekinteni, hogy igen, hibáztam, és nem így kellett volna, de ez a tanulási folyamatom része, szóval valamelyest meg tudok magamnak bocsátani, vagy azt tudom gondolni, hogy jó, hát arccal előre hibázni lehet, és javítani ér. Szóval, hogy tovább tudjunk ebből lépni. Popper Péternek volt egy olyan gondolata, nem tudom szó szerint idézni, hogy a mi saját dolgainknak a súlya bennünk a legnagyobb a világon. Tehát amit mi nagyon gáznak érzünk saját magunkkal kapcsolatban, vagy valami nagyon bánt, az senki körülöttünk nem. Tehát ők már tovább léptek, ahogy te is mondod, Edith, mi élünk saját magunkkal együtt. Tehát, hogy nálunk, bennünk csengenek ezek a dolgok ilyen erővel vissza, és nem biztos, hogy a környezetünkben is ugyanígy csapódik le. Szóval, hogy a reális önismeretnek ez is része, hogy a saját fontosságunknak a belátás, hogy ez meddig terjed, és ami számomra fontos, az nem biztos, hogy mindenkinek, vagy olyan mértékig, vagy olyan hosszadalmas ideig, amivel mi tudjuk magunkat mondjuk nyírbálni, vagy szégyenkezni egy-egy dolog miatt, hogy hibázni ér az önismeret során is, vagy az önismeret tanulása során is, és reméljük, hogy mindig lesznek mellettünk olyan emberek, akik olyan tudnak minket úgy szeretni, hogy mi is el tudjuk fogadni ezeket a hibáinkat, vagy ezeket a varga betűinket.
Azt nézem, hogy ha nem akartok erről többet beszélni, lassan lejár az időnk, és hogy ahogy szoktuk, akkor össze is foglalnám, hogy gyakorlatilag az önismeret egy olyan tükör, amiben sokszor nehéz belenézni, de nagyon fontos, hogy megtegyük ezt, hogy lássuk a szükségleteinket, működésmódunkat. Nagyon fontos, hogy ne az a félelem vezéreljen, hogy elvesztjük a szeretetet, hogyha az önismeretről van szó, és nagyon fontos a szégyen elkerülése is. És talán ami a legfontosabb nekem, hogyha kiszámíthatók vagyunk magunk számára, akkor könnyebb nekünk boldogulnunk a kapcsolatainkban. És Müller Pétertől találtam egy nagyon jó idézetet, aki azt mondja, hogy nem az a gond, hogy mások előtt színlelünk, hanem az, hogy önmagunk előtt is. Igazi arcunk megtalálása egy hosszú és küzdelmes folyamat, kevesen vállalkoznak rá, és azt gondolom, hogy mi arra biztatunk benneteket, hogy ha rögös is és nehéz is az út, de kezdjetek el rajta járni, illetve higgyétek el, hogy ez egy élethosszig tartó folyamat, és igen, lehet hibázni is benne, úgyhogy jó utat nektek ehhez az úthoz, és sziasztok! Köszönjük
szépen,
itt voltatok!